A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A Trend FM és a China Media Group ezerarcú Kínát bemutató mai műsorában először a rendkívül gyorsan fejlődő kínai vasúthálózatról lesz szó, ezt követően az Európai Unió és Kína együttműködésének fontosságáról beszélnek lengyel szakemberek. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Először tehát arról, hogy gyorsan fejlődik a kínai vasút. A kínai újévhez köthető tavasz ünnep az utazás időszaka. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, hogy családjukkal ünnepeljenek. Bár az idén az új koronavírus megjelenése miatt bevezetett korlátozó intézkedések következtében nagyon sokan nem utazhattak el, mégis tömegeknek sikerült eljutni rokonaikhoz. Ez a nagy utazási időszak általában a holdújév előtt 15 nappal kezdődik, és mintegy 40 napig tart. A kínai vasút évek óta tartó gyors fejlesztésének eredményeképpen a tavaszünnepi szállítási kapacitás fokozatosan javult, és a kínaiak hazautazása gyorsabb és kényelmesebb lett az évek folyamán. Congsu Mudanyiang városból származik, és 8 évvel ezelőtt ment először Pekingbe, amikor felvették az egyetemre. Ezt követően Pekingben kapott munkát, és ez az év már a 9. alkalom, hogy tavaszünnep idején hazautazik. A korábbi vonatok nagysebességű vonatok lettek, és a 9 év alatt Congsu egyre gyorsabban tudott hazautazni. Most őt halljuk.
A tavaszünnepi utazás iránti legfontosabb érzésem az, hogy egyre gyorsabb. 2012-ben a rendes vonat 23 órán átment, 2013-ban és 2014-ben az Express 17 órát, 2018-ban a forgalomnak pedig átadták a nagysebességű vasutat Peking és Mudanyiang között, így az út már csak 9,5 órán át tart. A legfőbb érzésem az, hogy az idő egyre rövidebb, a vonat pedig egyre gyorsabb, és a vasútépítés nélkül nem valósult volna meg az ország sok részében a legtöbb beruházás.
Az 1970-es évek végén Kína reform és nyitás politikájának eredményeképpen rengetegen kezdtek el máshol dolgozni és tanulni. A kínai hagyományos ünnep a tavaszünnep idején ezek az emberek kelnek útra, hogy családjukkal ünnepeljenek, és az ünnep után ismét visszatérjenek a munkahelyükre. Ezért kialakult a tavaszünnepi utazás, ami bátran állítható, hogy a legnagyobb méretű időszakos migráció. Az 1990-es években Congsu apja Mudanyiangból Guangzhouba ment dolgozni. Mudanyiang város az észak-kínai Heilongjiang tartományban, Guangzhou város pedig a dél-kínai Guangdong tartományban fekszik. 48 óra volt az út akkoriban vonattal. Congsu apja elmondta, hogy 1999-től kezdett dolgozni Guangzhouban, és akkor még nem volt közvetlen vonatjárat a két város között. Vonattal elment először Pekingbe, utána Guangzhouba. Amikor hazatért, vonattal utazott először Pekingbe, utána Pekingből Harbinba, végül busszal Mudanyiangba. Abban az időben nehéz volt jegyet is vásárolni. El kellett menni a vasútállomás jegyirodájába, ahol több mint 10 nappal korábban már sorba kellett állni a jegyért. Egy alkalommal nem is sikerült neki vonatjegyet vásárolni a hazafelé, így a tavaszünnepet Guangzhouban kellett töltenie. Congsu anyja 2000-ben a tavaszünnep előtt nem vásárolt fekvőhelyes jegyet, ezért 40 órán keresztül kellett ülnie a vonaton. A vagon teljesen tele volt, még vécére is alig lehetett kimenni, de azért örült, mert hazamehetett. Régen egész éjszaka a vasútállomás jegyirodájánál kellett sorba állni a jegyért, most viszont már mobiltelefonon kényelmesen lehet vásárolni. Régen kevés volt a jegy, most jut mindenkinek. Congsu szerint egyre könnyebb vonatjegyet vásárolni tavaszünnep idején is.
Régen telefonon lefoglaltam a jegyet, utána a vasútállomásra vagy a jegyirodába mentem, ahol sokáig álltam sorba érte. 2013-ban és 2014-ben a jegyeket már meg lehetett vásárolni az interneten is, nem kellett a vasútállomásra menni, megtakarítottunk sok időt. Az utóbbi években új szolgáltatás jelent meg, az előjegyzés. Ha valaki nem tudott jegyet venni, kérheti, hogy jegyezzék őt elő, és amikor valaki visszaadja a jegyét, akkor ő automatikusan megveheti. Ez nagyobb biztosítékot jelent számomra.
Régebben, ha utazott, Congsu instant tésztát evett a vonaton, most akár futárral is rendelhet magának mobilon ételt. A vasút ügyfélbarát szolgáltatásai nagy benyomást tettek a fiatalokra. Korábban hazamenetelkor sok ennivalót kellett vásárolni, instant tésztát, gyümölcsöt, innivalót és a többit. Tehát volt mit tenniük korábban is a hagyományos vonatokon, de túl egysíkú volt ez az étkezés. Most a nagysebességű vonatokon sokféle étel van és finomak. Ha nem ezeket akarja valaki enni, akkor egyszerűen rendelhet is ételt mobilon, és az ételt kiviszik a vasútállomásra, vagy akár a vonatban a helyére is viszik. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy 1978-ban Kína vasútvonalainak teljes hossza 52.000 kilométer volt, 2019-ben viszont már 139.000 kilométer, és a nagysebességű hálózat is fejlődött. A nagysebességű vasútvonalak teljes hossza 35.000 kilométer, ami az első helyen áll a világon. Egyre sűrűbb a vasúti hálózat, egyre több a nagysebességű vonat, és egyre kényelmesebb szolgáltatások javítják a tavaszünnepi utazók szállítását. Tavaly Kínában több mint 10 új nagysebességű vasútvonalat adtak át a forgalomnak, amelyek összes hossza meghaladja a 4000 kilométert. Ezek a vasútvonalak Kína sok tartományát átszelik, így vége van annak a korszaknak, amikor sok régióban nem volt nagysebességű vasút. Tavaly december 30-án hivatalosan átadták a forgalomnak a Peking-Zhangjiakou vasútvonalat, ami a világ első 350 km per órás intelligens nagysebességű vasútja, a hossza 174 km Peking, valamint a hebei tartományi Zhangjiakou között közlekedik. Ezen kívül a Peking-Zhangjiakou vasútvonal Csongli szárnyvonala is megkezdte a működését. Ez közvetlenül a Tianzheng téli olimpiai faluba érkezik. A Peking-Zhangjiakou nagysebességű vasútvonal működése hozzájárul a Peking Jianjin hebei térség integrált és összehangolt fejlesztéséhez, és biztosítja majd a gyors és kényelmes közlekedést a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra. Ez a vasútvonal Kína közepes és hosszú távú vasúthálózati tervezésének fontos része. A pekingi északi vasútállomásról indul, a hebei tartományi Ziankou városába érkezik, és nyugaton kapcsolódik a Zhangjiakou Hehot és a Zhangjiakou Datong vasútvonallal. A fejlesztéseket követően ezeken a vonalakon is jelentősen csökkent a vonatok menetideje. Erről Zhu Dianping, a pekingi vasúttársaság utasszolgálati osztályának vezetője a következőket mondta.
A vasútvonal átadása után Pekingből Zhangjiakouba a korábbi 3 óra 7 perc helyett 56 perc alatt lehet eljutni. Pekingből Hehotba 9 óra helyett 2 óra 18 perc az út, Pekingből Datongba régebben körülbelül 6 óra volt az út, mára ez 1 óra 42 perce csökkent.
A Peking-Zhangjiakou vasútvonal Csongli szárnyvonalán is megindult a közlekedés. Ez a szárnyvonal a Peking-Zhangjiakou vasútvonal Xiaoyuan északi állomásától indul, és a Taizicheng téli olimpiai faluba érkezik. Hossza 53 km, és főként a 2022-es pekingi téli olimpiai játékoknak nyújt majd szolgáltatásokat, és így lehetővé válik, hogy a pekingi északi vasútállomásról 1 óra 4 perc alatt eljussanak az érdeklődők az olimpiai faluba. Taizicheng lett a világ első nagysebességű vasútállomása, amely olimpiai faluban épült. Az olimpiai falu vasútállomásának főnöke elmondta, hogy az állomás sokfajta tranzit lehetőséget nyújt, így kényelmet hoz a téli olimpia sportolóinak és az utasoknak is. A Peking-Zhangjiakou nagysebességű vasút nem csak a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokat szolgálja majd, hanem a kínai intelligens nagysebességű vasút mintaprojektje is. Az intelligens konstrukció, az intelligens berendezések és az intelligens működés integrációját valósította meg, megnyitva a világ első intelligens vasútját, amely ráadásul 350 km per órás sebességet tesz lehetővé a teljesen automatizált vonatoknak, amelyek automatikusan indulnak, automatikusan működnek, és automatikusan állnak be az állomásra, és természetesen az ajtók is a megfelelő időben automatikusan nyílnak ki. Ezen kívül a vasút erre a vonalra e-jegyeket árul, és arcfelismerés után lépteti be az állomásra az utasokat, ami a fejlesztők szerint kényelmesebb az utasok számára. Hu Tingshou, a kínai vasúti kutatóintézet tudományos technológiai és információs osztályának vezetője elmondta, hogy az elmúlt 4 év alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek az intelligens megoldások területén. A Peking-Zhangjiakou vasút mintaként jó alapot teremtett a kínai nagysebességű vasút fejlődésének. Ez a szakasz a kínai intelligens nagysebességű vasút építésének új kiinduló pontja, és a jövőben tovább javítja a vasút munkáját. Hu Tingshuo hozzátette még, hogy a Peking-Zhangjiakou vasút megnyitotta a kínai intelligens nagysebességű vasút korszakát, és a következő években nem csupán a nagysebességű vasútvonalakat bővítik Kínában, de tovább folytatják az intelligens vasúti kutatásokat is.
Ezer arcú Kína.
Tehát akkor most arról, hogy lengyel szakemberek szerint Kínának és az Európai Uniónak meg kell erősíteni az együttműködést a nyílt világgazdaság építésének előmozdítására. Bogdan Gorálcsik Kína-kutató, a Varsói Egyetem Európai Kutatóközpontjának igazgatója egy interjúban jelezte, hogy Kínának és az Európai Uniónak meg kell erősíteni az együttműködést, és közösen kell előmozdítaniuk az övezetés út kezdeményezés fejlődését és a nyílt világgazdaság építését. Bogdan Gorálcsik ugyanakkor az interjúban aggodalmát fejezte ki az egyre erősödő kereskedelmi protekcionizmus miatt. Kiemelte, hogy a nyílt világgazdaság építése több kihívással is szembenéz, például a kínai-amerikai kereskedelmi vita igen nagy hatást gyakorol a globális kereskedelem helyzetére. A szakértő hangoztatta azt is, hogy ez nem csupán Kína és az Egyesült Államok ügye, mert erősen kapcsolódik az Európai Unióhoz és más országokhoz is, sőt, az egész világra igen nagy hatással lesz. A kereskedelmi súrlódásban nincs nyertes, a két országnak tárgyalásokon kell megoldania a vitát. Az Európai Unió és Kína között eddig évente egyszer tartottak csúcstalálkozót, de úgy tűnik, hogy 2020-ban két csúcsot is rendeznek, melyeken megvitatják a kínai uniós kapcsolatokat és a kétoldalú együttműködéseket. Ennek apropóján Gorálcsik arról is beszélt, hogy bár az Egyesült Államok Európa barátja, de Európának meg kell találnia az utat a Kínával meglévő kapcsolatok fenntartására, és nem lehet a kereskedelmi súrlódás áldozata. A szakértő elmondta azt is, hogy a kínai övezetésút kezdeményezés szárazföldi selyemút gazdasági övezete Lengyelországon keresztül jut el Nyugat-Európáig, és a kereskedelmi súrlódások idején az új selyemút építése új lehetőségeket nyit, és Lengyelországnak ki kell használnia az ebben rejlő lehetőségeket. Gorálcsik szerint a nyílt világgazdaság építésének fontos része az övezetés út minőségi fejlesztése, de hozzátette, hogy fontos, hogy ez fenntartható módon a zöld gazdaság fejlődésével járjon együtt. A tavalyi erdőtüzek Brazíliában, Indonéziában és az Egyesült Államokban olyan kihívásokat jeleztek, amellyel mindannyiunknak szembe kell nézni és kezelnünk kell. Ha Kína az övezetésút keretében megvalósuló beruházásai során figyelmet szentel a környezetvédelmének és az éghajlatváltozásnak, ez Európának is nagyon előnyös lehet. A lengyel-kína szakértő arról is beszélt, hogy a világ instabil tényezőivel szemben Kína magas szintű nyílt gazdaságot épít, és aktívan részt vesz a nyílt világgazdaságban. Bár lehetnek nehézségek, de a szakértő úgy véli, hogy az Európai Unió és Kína együtt le tudja küzdeni a nehézségeket. Kína a reform és nyitás politikájának bevezetése óta gyakran nehéz választással nézett szembe, mondta a kutató, mivel az úttörők számára nincs precedens, amelyet követni kellene. Most feszült a nemzetközi helyzet, megnövekedett a verseny, ezért több párbeszédre, együttműködésre és megértésre van szükség. Ez a legjobb megoldási módszer. Radek Piffel a Lengyel Nemzeti Vasúti Fuvarozási Társaságnál dolgozik, és szintén jól ismeri Kínát, mivel már 20 éve foglalkozik az országgal, és munkája, valamint az élete több ponton is kapcsolódik Kínához. Radek Piffel ösztöndíjasként 2000-ben érkezett először Kínában. Ezt követően tanult a Sun Yat-sen Egyetemen és a Pekingi Egyetemen, és mai napig tud néhány igazi kínai kifejezést. 2008-ban nem sokkal Kínából visszatérése után hozta létre a Lengyel-Ázsiai Kutatóközpontot. A kutatóközpont egyrészt javaslatokat tesz a lengyel kormánynak, másrészt bemutatja Kínát a lengyeleknek. Radek Piffel a kutatóközpont igazgatójaként néhány könyvet is közzétett Kínáról. 2016-ban, mikor Lengyelország csatlakozott az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz, Radek Piffel a bank lengyel képviselője lett, és munkája már ekkor kapcsolódott Kína legfontosabb nemzetközi kezdeményezéseihez, az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank projektjeihez és az övezetés út kezdeményezéshez. Radek Piffelt hallják.
Lehetőségem volt az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank igazgatóságán dolgozni, nagyon érdekes tapasztalat volt. Gyakran mentem kínai városokba és az övezetés útmenti országokba. Az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Banknak hosszú távú tervei vannak. Lengyelországnak a közepesen gazdag közép-európai országok szóvivőjeként kell kifejtenie álláspontját más tagállamok számára.
Radek Piffel 2018. júniusában távozott az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Banktól, és azóta a Lengyel Nemzeti Vasúttársaságnál dolgozik. 2019. áprilisában már mint a Lengyel Nemzeti Vasút képviselője felszólalt a második övezetés út nemzetközi együttműködési fórum vállalkozói ülésén. Itt elmondta, hogy az övezetésút kezdeményezés Lengyelországnak több okból is fontos. Először is azért, mert a Kínából Európába érkező árucikkek többsége Lengyelországon keresztül jut Európába, másodszor pedig azért, mert a Lengyel Nemzeti Vasúttársaság Kína-Európai Vasútfővállalkozója Lengyelországban. Radek Piffel jelenleg az új Selyemút európai szakaszát a Csendes-óceánnal összekötő új közlekedési folyosó építéséért felel. Ez egy nagyon fontos vonal, mivel ez kapcsolja össze Közép-Kína nyugati részének városait, például Chengdut, Chongqingot és Changsát Nyugat-Európával. Radek Piffel úgy véli, új munkája révén nagyon értékes tapasztalatokra tehet majd szert. Tavaly összesen 8225 tehervonat indult Európába, ez 29%-os növekedés. 725 ezer konténert szállítottak, ami 34%-os növekedés az előző évhez képest. A tehervonatoknak nem csak a száma nőtt, a sebessége is. Míg korábban csak nem 30 nap kellett ahhoz, hogy Európából Kínába érjenek, most csupán 14 napra van szükség ugyanehhez. Ennek köszönhetően egyre több európai friss élelmiszer jelenik meg a kínai szupermarketekben. Jelenleg több mint 2,5 millió tengeren túli, illetve kínai ösztöndíjas él Európában, akik gyakran otthoni ételeket akarnak enni. Számukra is fontos a kínai-európai vasút, hiszen ezekkel a járatokkal érkeznek Európába. Az általuk jól ismert és kedvelt ételek, köztük a szecsuáni szójaszósz, a hennani kínai gombóc és a szijjani kandírozott gyümölcs. Mivel évekig tanult és dolgozott Kínában, Radek Piffelre mély benyomást tett a kínai társadalom fejlődése és változása. A lengyel közösségi médiában gyakran meg is osztja mindazt, amit Kínában munkája során lát és hall, valamint a kínai gazdaság és társadalom fejlesztéséről szóló híreket. Elmondta, hogy Kína fejlődése két okból tett rá nagyon mély benyomást. Egyrészt Kína hihetetlen gyorsan felhasználja az új technológiákat, például, hogy mobil fizetés mindenhol lehetséges Kína szerte. Másrészt az utóbbi években a kínai városok, köztük a nyugat-kínai városok is gyorsan fejlődtek. Radek Piffel szerint elképesztő, hogy Kína mennyi új technológiát használ, és most Kínában szinte minden digitális. Mint mondja, Lengyelországban is gyorsan vezetnek be új technológiákat, Nyugat-Európához képest is, de Kínában az új technológiák alkalmazási sebessége gyorsabb. Például az Alipay, a WeChat Pay már igen népszerű. 20 évvel ezelőtt, amikor Kínában tanult, mindenütt bontottak. Most, mint mondja, mindenhol új épületek és lakóparkok láthatóak. Például a nyugat-kínai Chengdu teljesen megújult. Radek Piffel elmondta, az elmúlt 20 évben ösztöndíjasból tisztviselő és tudós lett, és az élete folyamatosan változott, de nem változik a Kína iránti szeretete, és örül, hogy annak idején Kínát választotta.
Egyáltalán nem bántam meg a 20 évvel ezelőtti döntést. Az 1990-es évek végén sok lengyel ment tanulni Nyugat-Európába vagy az Egyesült Államokba. Én Kínát választottam. Szerintem ez okos döntés volt, és érdekes életutat indítottam el. 20 éven át voltam Kína fejlődésének a tanúja.
Radek Piffel arról is beszélt, hogy jelenleg nem csak cégének ázsiai piaci bővítéséért felelős, hanem kínai üzleti életet is tanít a varsói Kozminski Egyetemen, így folyamatosan fenntartja kapcsolatát Kínával.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért mára a műsorba az Ezerarcú Kína híreiből, tudományos, kulturális és technikai érdekességeiből, de remélem holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. További szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos Lászlót hallották.